Véget ért egy újabb évad, egészen pontosan a 44. évad a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban, és nemrég volt az évadzáró, ahol érdekes és hatalmas számok röpködtek, például 540 előadás, 127 000 nézővel, és a nagy színpad pedig 102%-os látogatása mellett folyamatos teltházzal működött, ami hát elképesztő az évad országos szinten is a számokat nézve. Gondolom elképesztő munka is van emögött. Tehát nem véletlenül hívtam mai vendégemet, Kériák Róbertet, a Móri Zsigmond Színház igazgatóját. Zseniális népszerűsége van a Móri Zsigmond Színháznak itt Nyíregyházán, és nem csak Nyíregyházán, de majd erről is beszélünk majd. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Gondoltátok az évad elején, hogy ilyen sikert fogtok elérni?
Köszöntelek én is. Az évad elején azért azt fontos elmondani, hogy egy viszonylag jelentős áremelés volt a bérleteknél és a jegyeknél is. Ennek köszönhetően hát finoman szólva sem voltam optimista, inkább attól tartottam, hogy nem lesz emelkedés, vagy esetleg egy minimális csökkenés is lesz. Ehhez képest 2700 bérlettel többet adtunk el, és majdnem a 22500-as bérletszámot elértük. Sőt, a jegyeladásaink is nagyon szépen növekedtek. Tehát most eljutott a színházunk szerintem arra a pontra, hogy a sok éves kitartó munka és az a színvonal, az a minőség, amit a színházunk képvisel, azt a nézőink meghálálták. Tehát nem számított nekik az emelés, mindenképpen meg akarták nézni az előadásainkat, kitartottak mellettünk, és mondhatom, hogy minden képzeletet felülmúlóan zártuk ezt az évadot.
Ki lehet emelni, hogy melyek voltak a legtöbbet játszott darabok az idei évadban?
Egyértelműen a Dzsungelkönyve volt az első helyen, ezt majdnem 17 000 nézőnk látta. Ezt követte a Ne most drágám, és utána következett a Rómeó és Júlia, hogyha a saját előadásainkról beszélünk, de a Kartonpapa vendégprodukcióként is nagyon szép nézőszámot hozott.
És akkor még említsük meg a Nem tudom kát, mert hogy ehhez kapcsolódik majd a következő kérdésem is, hogy nektek sikerült elérni azt, amit nagyon sok színháznak nem, becsábítani a fiatalabb korosztályt, a gyerekeket egészen pici kortól, és a családokat az előadásokra.
Igen, 10 évvel ezelőtt, amikor kineveztek igazgatónak, már akkora pályázatomban leírtam, hogy kiemelt jelentőséget gondolok a fiatal korosztály megszólításának. Itt a legkisebbektől, tehát már 4-5 éves kortól mi nagyon aprólékosan kiválasztott darabokkal készülünk, és az óvodásoknak, aztán az általános iskolásoknak, és később a középiskolásoknak is olyan előadásokat igyekszünk választani, amik tényleg a kedvükre valók, és ami szerintem nagyon fontos, nem mehet úgy haza egy diák egy előadásról, hogy az minimálisan unalmas volt neki, vagy nem érdekelte. Tehát mindenképp a kiválasztásnál ez szempont, és ezt kérem a művészeti vezetőtől, művészeti tanácsadótól is, hogy csak olyan darabokat adjunk ezeknek a gyerekeknek, ami után ők úgy mennek haza, hogy de jól érezték itt magukat.
És egy hatalmas produkció ez a Dzsungelkönyve, és nagyon-nagyon sok jót lehetett róla hallani, holott azért már országos szinten nagyon sok helyen feldolgozták egyébként. A társulat nem csak Nyíregyházán arat sikert, ezt már említettem, hanem egészen New Yorkig jutottatok el, és nagyon sok vendégszereplésetek volt már. Máshol hogy fogadja a közönség a Móri Zsigmond Színház társulatát?
Ebből a szempontból nagyon extra volt a mostani évadunk. Én nem is emlékszem, hogy az elmúlt 10 évben volt-e olyan évad, amikor ennyi meghívást kaptunk. Talán ez is a szakmai munkánknak az elismerése. A József Attila Színház, Nemzeti Színház, Salgó Tarján Zente Ferenc Színház, vagy akár Gödöllőt is említhetném, ami csupa olyan neves színház, ahova eljutni a mi színészeinknek, azt gondolom, hogy nagyon megtisztelő, de azért a New Yorki az mindenek fölött van, mert ennek a kis társulatnak, hogy előadást tudott vinni a világ talán leghíresebb városába, ez mindenképpen egy extra dolog volt.
És akkor említettétek, hogy az nem az első volt, de valószínű, hogy nem az utolsó. Mi a helyzet ezzel a következő úttal?
A következő út holnap hajnalban indul. Szintén a New Yorki Magyar Házba hívtak meg egy előadást. Itt Tóth Károly, Nagy Márk és Dézsi Darinka fognak fellépni, úgyhogy nagyon készülünk a második szereplésünkre is.
És akkor természetesen a kollégák munkája nélkül ez nem képzelhető el, hiszen rengetegen segítenek neked a vezetésben is, és akkor ott vannak a színészek, akik eszméletlenül népszerűek, és minden évad végén, az évadzáró testületi ülésen mindig elismeritek a legkiemelkedőbb kollégákat. És most például Horváth Margit kapta a Móricz díjat, és ő úgy fogalmazott, hogy számára a társulat az a családot jelenti. Hogy látod, hogy ez a családias összetartozás mennyiben ad erőt a kollégáknak, és valóban ilyen-e a hangulat a színházban?
Biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy igyekszünk kiválasztani azokat a darabokat, azokat a rendezőket, amik szerintünk garantálják a sikerességet, ez csak akkor tud működni, hogyha olyan színészek valósítják meg ezeket az előadásokat, mint amilyenek a mi társulatunkban vannak. Ez a családias hangulat, ez biztos, hogy rengeteget hozzátesz minőségben az előadásainkhoz. Pesti színházakról hallom leginkább, ahol nincs társulat, csak sokszor verbúválnak egy-egy előadáshoz színészeket. Teljesen más a munkamorál, teljesen más hozzáállással dolgoznak, mint itt a mi kis színházunkban, ahol közel 30 színész szinte éjjel-nappal augusztus közepétől június közepéig együtt tölti a napjait, és amit a Horváth Margit mondott, az talán nem csak ráigaz, szerintem a színészek kétharmada, de lehet, hogy minden színész kolléga hasonlót mondott volna, tehát, hogy egy családban érzi magát. Kicsit családfőként érzem magam ennél a családnál, aki igyekszik mindent megtenni azért, hogy ez a minőségi munka, ez úgy folyjon, és olyan feltételeket biztosítsak hozzá, ami a legideálisabb. Talán ez is hozzátesz a minőségi munkához, hogy a feltételek adottak ennek a családnak, és ők sokkal jobb kedvűben végzik a munkájukat.
És ugye nyilván a motivációhoz az elismerés is hozzájárul. Most új elismeréseket is alapítottatok. Ez miért volt fontos, vagy miért indult el egy ilyen vonal is nálatok?
Igen, az évad nézője az már sok éves múltra tekint vissza, de fontosnak tartottuk azt is, hogy a diák nézők közül is a leghűségesebbet valamilyen szinten jutalmazzuk. És természetesen a szervezőké is óriási feladat, tehát az, hogy több mint 10 000 diákbérletesünk van, az mindenképpen nekik is köszönhető. Ha ők nem olyan lelkesedéssel győzködnék a gyerekeket, vagy már majdnem felnőtteket, akkor minden bizonnyal ez a szám nem néznek ilyen jól, úgyhogy szeretném, hogyha ők is éreznék, hogy odafigyelünk rájuk.
És akkor volt egy könnyes búcsú is, ugye, Szabó Márta egy másik színházban folytatja. Hogy élted meg ezt, hiszen 19 éve van a színháznál?
Biztos vagyok benne, hogy a színházunk társulata egy olyan színművészt vesztett el, aki pótolhatatlan. Az ő alakításai mindig is élményszámba mentek, és felejthetetlenek voltak. Ettől függetlenül én megértettem azt az élethelyzetet, amiben ő került. Az édesanyja elvesztése, családi ház megöröklése, mellé még egy szegedi nemzeti színházban kapott lehetőség, az biztos, hogy egy olyan új életet biztosít neki, amivel talán jobban kiteljesedhet. Úgyhogy szakmailag azt kell mondjam, hogy előrelép, és az életét is minden bizonnyal kényelmesebb körülmények között fogja élni. Én sok sikert kívánok neki, és bízom benne, hogy megtalálja a számításait.
Valamennyien, és reméljük, hogy bármelyik vendégelőadásban még láthatjuk majd itt a Móricz Zsigmond Színházban, és egy kicsit akkor térjünk rá a jövő évi jubileumi 45. évadra. Kovács Ferenc polgármester úgy fogalmazott a színházzal kapcsolatban, hogy Nyíregyháza egyik legfontosabb kulturális találkozási pontja. Milyen különlegességgel készültök erre az évadra?
Hát ha már jubileum, akkor mindenképpen a névadónkhoz fordultunk, és Móricz Zsigmondnak a Kivilágos kiviratik című regényéből készült darabot állítjuk színpadra. Ennek érdekessége lesz, hogy gyakorlatilag szinte a teljes társulat színpadra fog lépni, tehát ez egy nagyon sok szereplős darab, mozgalmas darab. körülbelül 6-7 évvel ezelőtt láttam az Országos Színházi Találkozón ezt az előadást, és olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy azt gondoltam, hogy ha már Móricz, akkor érdemes elővenni ezt a darabot.
És lesznek még klasszikusok is, hogyha jól láttam a következő évadban.
Így van, Ibsen Nóráját emelném ki mindenképpen, ami a színházrajongóknak alapműnek számít. Több pesti művészszínház is műsorra tűzte az elmúlt években, de talán a La Mancsa lovagját is mondhatjuk klasszikusnak, vagy a Pál utcai fiúkat, ami könnyedebb műfaj, de mondani valójában azért, hogyha végig gondolja mindenki, tényleg olyan dolgokat fogalmaz meg, amit akár egy drámába is be lehetne tenni.
Említetted erről a darabról, hogy mozgalmas lesz, de hát szinte már nagyon sok olyan darabotok van, ami rettenetesen mozgalmas. Elég, hogyha a Riviera vadorzóit említjük kórussal, hatalmas zenekarral, és most, ha jól hallottam, akkor a következő évadban tánckar létrehozását is tervezitek?
Így van. Egyrészt remélem, hogy a nézők is érzékelik, hogy nem csak színvonalas előadásokat hozunk létre, hanem fejlődünk is. Mint például Rivierában egy 18 fős zenekar biztosította a zenét, ami még nem volt soha a Móri Zsigmond Színházban. De amennyire tudom, a nagy pesti zenész színházakban, például a Madácsban sem jellemző, hogy ekkora zenekarra készüljön el egy-egy előadás. És már sok éve, nem mondom azt, hogy küzdünk azzal a problémával, hogy az alkalmi tánckarok toborzása nehézségeket okoz. Sokkal biztosabb működést tudnánk elérni, hogyha egy fix tánckar lenne a színház mellett. Ők nem csak a táncos műfajban, hanem más előadásban, kisebb-nagyobb szerepekben is tudnának nekünk segíteni. És hát egy olyan koreográfust, egy olyan tánckarvezetőt sikerült találni a Kovács Gergely család személyében, aki egyébként a Rivierának is a koreográfiáját készítette, ami országos szinten egy olyan kinevezés, amire felkapják majd a fejüket a táncosok. Nagyon elismert koreográfus család, és én bízom benne, hogy részben nyíregyházi táncosokra, részben akár országosan verbúvált táncosokból olyan tánckart tudunk majd összehozni, akik tovább fogják ezt a fejlődést segíteni.
Én is azt gondolom, hogy nagyon sok jó táncos van. Épp a napokban volt itt a Tóth Dani nálam, akik jótékonysági táncgálát is szerveznek nálatok a kamarába, és nagyon sok darabba lehetett őt látni. Tehát biztos vagyok benne, hogy ennek a verbuválása az olyan nagy problémát nem fog okozni, és hogyha már említettük a Riviera vadorzóit, akkor ezzel meg is kezdődött a szabadtéri nyár programsorozatotok. Hát ugye a Rózsakert szabadtéri színpadnak hatalmas hangulata van, már is tele vannak a közösségi oldalak azokkal a hangulatfotókkal, amiket ott készítenek a nézők. Mi a helyzet? Hogy indult ez a nyár? Hát azt gondolom, hogy nagy durranással, hiszen ott volt a bemutatója a Rivierának.
Így van, így terveztük, hogy a Riviera fogja berobbantani a nyarat a szabadtéri színpadon, ami maximálisan sikerült is. Csupa pozitív nézői visszajelzést kapunk, úgyhogy minden esélye megvan annak, hogy a következő évadban nagyon sokszor műsorra tűzzük már a színházban ezt a darabot, de ezt követően a Padlás és tegnap az Alul semmi is hatalmas sikert aratott, teltházal ment tegnap este is az Alul semmi, és ez az előadás, amivel tulajdonképpen lezártuk a saját munkát, az évadunkat véglegesen, mert innentől egy kicsit elmehetnek a színészeink pihenni, és hát majd 30-án lesz a legközelebbi előadás, ami már egy vendégprodukció. Ez így lesz egészen augusztus közepéig, ahol egy Nemos drágámot és egy Aranylakodalmat láthat majd a közönség.
Milyen vendégelőadásokra lehet számítani még, hiszen én nézegettem ugye ezt a programot, és azért nagy durranások még lesznek.
Így van, hát rögtön ez a 30-a, ez a Csárdás királynő, egy többszörösen díjazott operett előadás, a Nagyváradi Szigligeti Színház előadása. Én azt gondolom, hogy aki az operett műfaj rajongója, annak az egy kihagyhatatlan előadás, én mindenképp ajánlom figyelmükbe, hogy ezt nézzék meg. De a nyár folyamán több olyan könnyed vígjáték lesz, vagy akár önálló est, mint Csányi Sándor, Hogyan értsük félre a nőket produkciója, vagy a Hölgyválasz, ami kimondottan egy táncos zenés előadás. Úgyhogy csupa olyan előadás lesz, ami azért a könnyed kategória, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a nyári esték jól sikerüljenek azoknak, akik hozzánk látogatnak.
Egyébként mi ugye nézők nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok előadása van a Móri Zsigmond Színháznak szabadtéren és mindenhol, de azért egy hatalmas táb dolgozik ezen a színészeken kívül, hogy ezek megvalósuljanak. Én azt gondolom, hogy ők is köszönetet érdemelnek, hiszen hatalmas munka van e mögött.
Így van, a társulati ülésen is kiemeltem a műszaki személyzetünket. Gyorsan fel is sorolom, hogy ki mindenki dolgozik a háttérben, tehát a műszaki személyzet hangosítók, világosítók, díszítők, öltöztetők, kellékesek. Aztán, ha kicsit hátrébb lépünk, fodrászok, szabók, ügyelő, súgó, rendezőasszisztens, tehát rengeteg olyan munkakör van, amire talán egy átlag néző nem is gondol, hogy a háttérben ott kell, hogy legyenek, és csak akkor tud minőségi előadás megvalósulni, hogyha minden háttérdolgozó is olyan színvonalon végzi a munkáját, ahogy azt a vezetőség elképzeli. Nálunk ezzel szerencsére nincs probléma, és nagyon sokat hozzátesznek az előadásainkhoz. Ezt egyébként szinte minden vendégrendező meg is szokta erősíteni, mert sok rendező ugye először találkozik nemcsak a színészeinkkel, hanem a műszaki kollégákkal is.
Én is azt gondolom, hogy ez hatalmas munka, és ahhoz ennyi ember munkája kell, hogy egy színész egyáltalán fel tudjon lépni a színpadra, vagy fel tudjon menni a színpadra. Hát nyár, Móri Zsigmond Színház, nincs Vidor Fesztivál nélkül természetesen. Azt nem kérdezem, hogy áll az előkészület, mert ugye többször beszélgettünk már erről, hogy az előző Vidor Fesztivál másnapján elkezdődik a következő Vidornak a szervezése. Tehát nyilván sok mindent láttok már. Talán kezdjük azzal, hogy ugye nyilván a kollégáid már megtekintették a verseny előadásokat, már úgy nagyjából képbe vagytok azzal, hogy augusztusban milyen darabokat láthat majd a közönség.
Ennél azért kicsit jobban állunk, tehát nem...
Örülök.
Nem nagyjából, hanem a kollégákkal már áprilisban lezártuk az előadásoknak a megtekintését, és most azt mondhatom, hogy már az utolsó fázisába lépett a műsorfüzetnek is az összeállítása. Pont tegnap kértem a kollégákat, hogy jelezzenek vissza, hogy hol kell még rásegíteni a folyamatokra. De ha minden jól megy, akkor körülbelül másfél hét múlva nyomdába kerülhet a végleges program, nyilván nem csak a színháznak, hanem a teljes fesztiválnak. Gondolok itt a Kossuth téri fellépőkre és minden más kísérő programra. De ebben a pillanatban azt mondhatom, hogy 100%-osan kész vagyunk a fesztivál előkészületi munkáival. Az összes fellépővel vagy már megkötöttük a szerződést, vagy folyamatban van. Tehát a korábbi évekhez képest sokkal jobban állunk.
Ez teljesen jó, meg ugye én emlékszem rá, hogy minden évben július közepek táján van, amikor megjelenik a műsorfüzet, és ezzel egy időben a sajtótájékoztató is, ami ugye a Vidor Fesztiválról szól.
Inkább július vége, augusztus eleje a sajtótájékoztató és a műsorfüzet megjelenése. Július közepén a színházi versenyprogramot szoktuk nyilvánosságra hozni. Idén is ez a tervünk, hogy 15-e táján akár már ez meg is történhet. Ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor már 10-én.
Mit lehet ebből elárulni?
Annyit talán elárulhatok, hogy az elmúlt évekhez képest több olyan budapesti színház is látható lesz a versenyprogramban, akik vagy nagyon régen, vagy még nem voltak láthatóak. Csupa nagy nevekkel, csupa ismert színésszel. Én biztos vagyok benne, hogy idén is meg fogják találni a Vidor rajongók a kedvükre való előadásokat.
Az ingyenes programokban lesz-e valami változás? Mindig nagy hangsúlyt fektettetek a világzenére, a helyiekre, és ugye minden alkalommal van színházi előadás is a Kossuth téren. Változik ebben valami, vagy kire lehet számítani, vagy milyen jellegű zenére lehet számítani?
Sok éve csiszolgatjuk ezt a koncepciót, és azt érzem, hogy talán közelítünk ahhoz az ideális arányhoz, ami a világzenei koncertek, a színházi előadás és a populárisabb fellépők közötti ideális arány megtalálásában segített nekünk. Úgyhogy nagy változásra nem számíthat senki. Egy nagy színházi előadás lesz a főtéren, két nagy világzenei előadó lesz, és a többi napokon ugyanúgy, ahogy az elmúlt években lesz a fiatalok kedvére való fellépő, és lesz természetesen a közép és az idősebb korosztálynak is nagy kedvence.
Hát már nagyon várjuk, szerintem ez mindenkinek, sőt nagyon sok ismerősöm van, akik kifejezetten úgy veszik ki a szabadságukat, hogy akkor jönnek Nyíregyházára, amikor Vidor Fesztivál van, hiszen rengeteg program van és mindenféle, nem csak a színházi, hanem mindenféle esti, és csodálatos hangulata van olyankor a belvárosnak. Még egy picit szakmázzunk, ugye sokan tudják már, vagy nem tudom, hogy sokan tudják-e rólad, hogy a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének is az elnöke vagy. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor, ugye április 12-én volt egy választás, és aztán volt egy kormányváltás, és ugye én, aki a hírekkel foglalkozom folyamatosan, figyelem, hogy az érdekvédelmi szervezetek megkeresik a kormányzatot, előállnak javaslatokkal, nyilván megfogalmazzák a prioritásaikat. Ti a színházigazgatók beszéltetek-e már erről, vagy van-e ilyen jellegű kezdeményezés, és megfogalmaztátok-e már a prioritásokat?
Így van. 2,5 éve kaptam meg a színházigazgatóktól a felhatalmazást, hogy képviseljem őket. Annyit kell tudni egyébként a Vidéki Színházigazgatók Egyesületéről, hogy az összes megye székhelyen lévő színháznak az igazgatója benne van ebben az egyesületben. 21 tagja van, és gyakorlatilag egy olyan egyesület, ami minden fórumon lehetőséget kap, tehát akár miniszteri, akár államtitkári szinten is képviseltetjük magunkat. És múlt hét pénteken volt az Országos Színházi Találkozó Debrecenben, ahol összeült az egyesület tagjainak egy nagy része, és többek között erről is sokat beszélgettünk, megfogalmaztunk néhány pontot, amit majd szeretnénk miniszter úrnak vagy államtitkár úrnak tolmácsolni. Itt tényleg egy hosszú beszélgetés volt, csak néhány dolgot emelnék ki. Az egyik a munkajogi dolgoknak a tisztázása, tehát a munkatörvénykönyv és az előadó művészeti törvény átfedéséből adódó anomáliák tisztázására nagy szükség lenne, illetve az infrastruktúrális fejlesztések sok színházban égető problémát jelentenek, nálunk is egyébként. Vannak olyan színházak, akik 25-30 éve szinte semmilyen felújítási lehetőséget nem kaptak. Ez is egy fontos kérdés lenne, hogy lehetne a jövőben ezeket a színházakat részben vagy teljesen felújítani. És hát a támogatási rendszer, a pályázati rendszer újragondolása, átalakítása is egy fontos kérdés a mi szempontunkból.
Említetted a felújítást. Itt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházra jut-e forrás? Említetted a 18 fő zenekart, és ott akkor bevillant nekem, hogy esetleg elférnének ez a 18 fő zenekar, most elférne egyébként a zenekari árokban?
De a szabadtéri színpad zenekarjárkában nem fértek el, tehát nem véletlenül hátul helyezkedtek el, és a színházban is a hátsó színpadon fognak helyet találni, de azért a mi színházunk nem túl nagy, tehát igazából nincs is nagyon lehetőségünk arra, hogy máshogy oldjuk meg ezt a dolgot. Visszatérve a kérdésedre, a kisebb-nagyobb felújításokat saját erőből kell megoldjuk. Egy-egy pályázat például a energiahatékonyság szempontjából segített nekünk az elmúlt években, de nagyobb központi támogatást nem kaptunk gyakorlatilag 26 éve, amióta átadásra került a felújított Móricz Zsigmond Színház.
Azt gondolom, akkor mégiscsak szükség lesz erre a lobbira. Nagyon szépen köszönöm Kirják Róbertnek, a Móricz Zsigmond Színház igazgatójának, hogy itt volt, és nagyon jó pihenést, ha van rá lehetőség, még itt a szabadtéri nyár és a Vidor előtt. Nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, és és várunk vissza benneteket augusztusba is, és majd a következő évadban is.
Nagyon köszönöm, én is jó pihenést kívánok a stáb minden tagjának.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Lehet, hogy több titkot szerettél volna.
Drága.
Én próbálok.